Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezetőkutatója, a Károli Gáspár Egyetem adjunktusa az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Van-e a NATO-nak válasza az információs vagy dezinformációs háborúra, aminek a nyomait szinte mindenki látni véli?
Még nincsenek, dolgoznak rajta. Ez nem egy új keletű probléma. Emlékszem, évekkel ezelőtt, nem tudom mikor, de lehetett, hogy 4-5 éve voltam egyszer egy ilyen NATO fejtágításon Brüsszelbe, és már akkor elmondták azt, hogy a NATO-t naponta mekkora mennyiségű, a NATO szervereit mekkora mennyiségű támadás éri naponta azzal, hogy behatoljanak, akkor még a fő félelmezett tettes az nem Oroszország volt, hanem egy másik nagy ország, tehát a NATO ebből a szempontból fel van készülve. A kihívás megint nyilván az, hogy az orosz beavatkozás, ez a fake news, ez a nem is tudom, milyennek a magyar megfelelője.
Kamuhírek.
Kamuhírek, ez egy új megvilágításra és új szintre helyezte az egésznek a kérdéskörét. De ugye itt egy nagy szervezet, ugye ez a NATO transformációs szeminárium, ami szerdától kezdi meg az ülésezését Budapesten. Ha jól tudom, itt az egyik panel az kifejezetten erről a témáról fog szólni, hogy mi lehet erre a NATO-nak a reakciója, és nem vagyok okosabb náluk, tehát nem olyan tudok ennél okosabbat én sem mondani, hogy konkrétan milyen elképzeléseket akarnak tenni a jövőbe.
Ugye Görögország a 2%-os GDP arányos hozzájárulás teljesítő országok között van. Az probléma a NATO-nak, hogy ezt jó részt azzal magyarázzák, hogy egyébként nem túl jó a viszonya Törökországgal, és ezért muszáj fegyverkeznie?
Én azt gondolom, hogy nincs feltétlenül ilyen, hogy a NATO-nak baja van ezzel, vagy a NATO. A NATO az 28, megint csak 28 tagországnak a közös szervezete. Tehát mi is a NATO vagyunk, Görögország is a NATO. Nyilván a görög védelmi költségvetés, amennyire tudom, természetesen a Törökországgal meglevő viszonya miatt is ennyire magas, de hát ugye Görögországban voltak katonai diktatúrák, tehát innentől kezdve ott a hadseregnek a szerepe az egy kicsit más, mint mondjuk Magyarországon. Ugye az, hogy egy ország mennyit költ a saját hadsereg, az függ attól, hogy mennyire érezzi magát veszélyeztetve. A veszélyek, amelyektől veszélyeztetve érzi magát, azok a szomszédaiban vannak, vagy egy távoli országban. Mi az országnak a történelme, ott abban a hadsereg, a fegyveres erők történelmileg milyen szerepet játszik. A NATO önmagában ugye ideig se szól bele abba, beleszólt, de nem, az, nem úgy, ahogy mondjuk Wales 2014 után. Magyarország mióta csatlakozott a NATO-hoz 99-be, eléggé fluktált a védelmi költségvetésünk, de inkább csak csökkent. Tehát ez elkezdődött az Orbán kormány alatt, ha jól emlékszem, 1,8-ról, és aztán ez lement az újabb Orbán kormány alatt 0,8-ra. És onnan kezdte el, onnan ígérte meg 2012-be Hende Csaba védelmi miniszter, hogy ezt fel fogjuk emelni, és most innen kezd el nőni a védelmi költségvetés.
Mennyire ura a NATO a nem amerikai területen lévő bázisainak? Emlékszem a képre, amikor a törökországi puccs után az ottani NATO bázis parancsnokát bevert orral mutogatta a televízió. Ez nem jó kép.
Igen. Az nem egy NATO bázis.
Megkockáztatom,
hogy nincsenek NATO bázisok. Vannak országok, amelyeknek a bázisait a NATO használja. Törökországban ez az Incsérlik légibázis, ez egy török bázis, amelyet az Egyesült Államok is használ. Ott többek között atombombákat is tárolnak, ha még tárolnak, és ezeket és a bázist használhatja a NATO is a műveleteihez. A NATO, mint szervezet, nem rendelkezik saját katonai bázissal. Minden katonának, aki a NATO-ba dolgozik, egy nemzeti ilyen felvarrója van. Olyan, hogy NATO, vannak NATO légtérfigyelő repülőgépek, amelyek konkrétan a NATO-i, de NATO, mint olyan, nem tart fenn egy saját hadsereget, nincsenek saját légibázisai vagy saját bázisai. Azok minden alkalommal az adott országgal történő együttműködés szerződés keretében léteznek.
De ez akkor teljesen problémamentes? Tehát nem juthat hozzá senki egy ilyen esemény után, egy ország katonai puccsa után a NATO által működtetett fegyverekhez?
Nem. Tehát egy ilyen, ott, ahol tehát mindenki a saját védelméről gondoskodik. Tehát a légibázison, Incsillikben az van, egy törökök őrzik magát a légibázist, ha ott atombombák is vannak, akkor azt még külön őrzik amerikai katonák, a bázison belül. Ha jól emlékszem, Európában, beleértve Törökországot is, 5 vagy 6 helyen van olyan légibázis, ahol az amerikaiak elvileg tárolnak atombombákat, Belgiumban van biztos, Olaszországban van biztos, talán Németországban is, de mindenhol a bázison belül van még egy kisebb bázis, amit még szigorúban őriznek, miközben a bázis külső periméterét megőrzik a adott országnak a katonái.
A kelet-európai térség államai közül kiszámít igazi mély NATO szövetségesnek? Mondta, hogy ez egy közös szervezet, itt mindenki tulajdonképpen egyenlő, a döntések úgy születnek, hogy egyen kell érte. De kit szeret legjobban a NATO?
NATO nem szeret senkit legjobban, maximum az Egyesült Államok szerethetne valakit legjobban, tehát itt vagy a németek, de maga a NATO nem. Akik a NATO iránt leginkább elkötelezettek, innen lehet mondjuk megközelíteni, az Lengyelország mindenképpen, aki a NATO-ban látja a saját védelmének a biztosítékát Oroszországgal szemben, Románia, amely az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolata miatt tesz nagyon sokat a NATO-ban, és a baltikumiak közül talán mindenképpen Észtország az, akit ugye a védelmi költségvetése miatt is, akit ki lehetne emelni.
De ez történelmi hagyományok miatt van így, vagy az orosz fenyegetés a fő magyarázat? Vagy a vélt orosz fenyegetés a fő magyarázat?
Szerintem mindenhol más, hát ugye az Észtország esetében elsősorban az orosz fenyegetés, bár az észteknek jó kapcsolataik vannak ugye Nagy-Britanniával és Dániával is, amely mindkettő egy nagyon erős transatlanti szövetségese az Egyesült Államoknak. Lengyelország, ahogy már említettem, a rossz történelmi emlékek miatt, és nyilván az erős amerikai kapcsolatok miatt. Romániát érdemben, bár a Fekete-tenger miatt határos most már orosz, vagy határos Oroszországgal, de igazából itt az egy politikai kérdés, hogy ők az Egyesült Államokkal kiemelten szoros viszonyra törekednek. Románia felajánlott, hogy legyen ott, van ott légibázis az Egyesült Államoknak, a NATO ballisztikus rakétavédelmi rendszerének, ez egy NATO bázis, ott van az egyik állomása, tehát ezek mind olyan elköteleződések a NATO és az Egyesült Államok felé, amely miatt például Románia több bírálatot kapott Oroszország. Ugye Oroszország számára az egész ballisztikus rakétavédelmi rendszer egy fekete poszttól, azt hiszem így mondják. Tehát azok az országok, amelyek vállalták, hogy teret adnak, helyet adnak ennek a rakétavédelmi rendszernek, azok még inkább célkeresztjében vannak, legalábbis ideig retorikai szinten Oroszországnak.
Mit kell figyelni, amikor azt próbáljuk megállapítani, hogy a NATO-nak a jövőben mi lesz a missziója? Mit akar elérni? Mit akar biztosítani? Mi a feladata?
Én azt gondolom, hogy egyelőre azoknak a döntéssorozatnak a bejáratása történik meg az elkövetkező egy-két évben, amelyet az Oroszország jelentette fenyegetésre adtak. Tehát ez, hogy ugye most kezdődik meg az első váltás, az első rotációja azoknak a már említett zászlóaljaknak, amelyet Baltikumban, Lengyelországba küldenek a tagországok, és amelyek ugye állandó rotálással fognak ott működni, hogy meddig, azt nem tudni. Emellett ugye a NATO létrehozott egy nagyon magas készültségű egységet, amely akár 2-5 nap alatt egy 5000 fős katonai szervezet, amely akár 2-5 nap alatt próbálja majd, amely 2-5 nap alatt kell képesnek lennie, mobilizálnia magát és települnie valamilyen válsághoz. Ez megint az orosz fenyegetés miatt azért ez a 2-5 nap, mert ennyiben számolták ki, hogy ennyi ideje van arra a NATO-nak, hogyha egy hasonló típusú művelet kezdődne egy NATO tagország ellen, hogy még érdemben tudjon reagálni. Az egyik amerikai kutatóintézetnek, a RAND Corporationnek volt annak idején egy-két éve egy nagyon nagy vihart kavart tanulmánya, ahol modellezéssel kiszámolták, hogy mennyi időbe tartana Oroszországnak a rendelkezésre, helyben rendelkezésre erőivel elfoglalni Észtországot. És ugye 60 óra jött ki, ez a 60 óra, ez akkor ugye bejárta a világot, hogy ennyi kellene Tallinn vagy Narva elfoglalásához. Tallinn elfoglalásához, de most ugye erre van kitalálva, hogy a két nap, három nap, ugye az 48 óra, 36 óra, amíg ennek az alakulatnak az első lépcsőjébe érkezzenek egy bármilyen NATO tagországban. Létrehozták az úgynevezett NFU, NATO Force Integration Unit nevezettük kis szervezeteket, amelyre Magyarországra is telepítettek egyet, és nyilván elsősorban az Oroszországgal határos országokba, aminek az a célja, hogyha a NATO-nak telepítenie kell az erőit a keleti országokba, akkor már meglegyenek erre a tervek. Minden katonai szervezet, amikor a katonák nem háborúznak, akkor terveznek. Tehát ez a tervezés mindig folyik. Valamire mindig készülnek. Ezeknek a szervezeteknek, ezek 40 fős szervezetek, fele részben a NATO tagországokból küldve, fele részben az adott országnak a katonáiból, tehát Magyarországon 20 katona magyar, 20 katona a NATO tagországokból jön. Az a feladata, magyar esetet nézve, hogy ha itt felvonulnának a NATO erők, és jönnének nem tudom én Németországból, vagy Olaszországból, és mennének Románia felé, akkor azt a leghatékonyabban, legrövidebben, legegyszerűbben, leggyorsabban tudják megtenni. A vasúti útvonalak, a szárazföldi útvonalak, a légi útvonalak, a repülőterek, minden kész legyen elő legyen készítve arra, hogy megjelenik nem tudom én 10 000 katona, akkor az minél hamarabb átérjen az országon. Tehát most ezeknek a begyakorlása folyik. Ha jól tudom, lesz nyáron megint egy NATO hadgyakorlat itt Magyarországon is, ahol ha jól emlékszem, júliusban részben ezt fogják gyakorolni, hogy elindul Németországból keréken egy amerikai katonai alakulat, átjön, gondolom, Csehországon, meg Szlovákián, valahol belép a magyar határon, és keresztül autózik, és valahol kilép Romániánál, Romániából, vagy Romániába. És ugye itt nyilván az a kihívás, hogy nem tudom, megjelenik hasamrütök 500 darab jármű, élelmezése, egészségügyi ellátás, üzemanyagbiztosítás, forgalmi akadályok leküzdése, a közúti blokkolása az egyéb forgalomnak, tehát ezeket mind gyakorolni kell. Most ezt fogja a NATO csinálni, hogy amiket Walesben eldöntöttek, azokat most gyakorolni fogja. És emellett maradnak az olyan hagyományos válságkezelő műveletek, ami itt Koszovóba folyik, ami most az olasz, a líbiai tengeren folyik, ami szó van arról, hogy Irakban valahogy az iraki erőknek a támogatása is megkezdődjön valamiféle NATO misszióban. Tehát most ezek lesznek a zárójeles részek.
Mi volna a viszonya a NATO-nak elképzelés szerint arra, ha Németország tényleg kezdené teljesíteni a 2%-ot, és elkezdené a hadseregét fölfejleszteni? Mit szólnának ahhoz például a többi NATO tag szomszédországok?
Hát, nem tudom, én azt gondolom, hogy örülnének.
Végre csinálja valaki?
Ez nem úgy van, hogy mindenki csinálja, mert az, hogy a német védelmi költségvetés alacsony, az elsősorban abban jelentkezik, hogy Németországnak van több tucatnyi vadászbombázó repülőgépe, de ennek csak egy kis része az, ami hadrafogható bármikor. Németországnak van több száz harckocsia, de ennek csak egy kis része az, ami bármikor bevethető a lengyel-orosz határon.
Mi a többi mit csinál? Donorként alkatrészbázist ad, vagy mit?
Igen, vagy várja, hogy legyen pénz az extra alkatrészek bevásárlására. Tehát szinte minden hadseregben, amely alulfinanszírozott, ilyen problémák vannak. Egy konkrét példát tudok mondani, egy időben a Dán biztonságpolitikát valamiért közelebbről kellett figyelnem, és az történt, hogy elindult az iszlám állam elleni háború, a Dán védelmi miniszter felajánlotta, hogy Dánia vadászbombázókat küld a háborúba. A Dán vadászbombázók F-16-os repülőgépek, amelyek már 40 évesek, tehát még mindig hadrafoghatóak, mert a dánok költenek rá. Elküldték őket valahol a Kuwaitba, és akkor szó volt arról 6 hónap után, hogy megújítsák-e a missziót, és a Dán védelmi miniszter bejelentette, hogy igen, ez a célunk, újból felajánljuk a következő erőgeneráló konferencián, amikor is a Dán műszaki katonák egyesületének, valami civil szervezetnek a vezetője felszólalt, és jelezte, hogy a dán műszaki katonák ki vannak merülve, mert a 250 műszakiból csak 50-en vannak ott, mert olyan gyenge a fizetés a hadseregben, hogy aki dán ember nem megy el ezért a pénzért katonának, és 50 ember végzi el 250 ember munkáját. Na most, tehát itt lehet spórolni, hogyha van egy alakulatod, amire 250 embernek az állam, 250 ember az állománytáblája, de nincs annyi fizetésed, hogy felvegyed őket, nincs annyi pénzed, hogy eljöjjenek dolgozni, akkor nem tudsz mit csinálni, hiába van meg az alkatrész, hogyha annak az 50 embernek kell megszakadni. Na most, amikor felajánlották ezeket a repülőgépet Irakba, és ezek elmentek Kuwaitba, el kellett velük küldeni a műszakiakat, akkor kevesebben tudtak az otthoni gépekkel foglalkozni. Nem véletlen, hogy most Magyarország, ugye amikor az első védelmi költségvetés emelése megtörtént 2016-ban, itt is azzal kezdődtek a dolgok, hogy az illetmények kiegyenlítése, fizetésemelés. Mert a magyar katonáknak is utoljára 2000, nem tudom én, 2-be, vagy 3-ba, vagy 4-be volt fizetésemelés. Magyarországon annyiban más a helyzet, hogy itt ez a fizetés Kelet-Magyarországon még vonzó. De Dániába, ahol a dán ember asztalosként is remekül megél egy családi házba, két autóval, tehát ott ez egy nagyon komoly piaci
helyzet. Nem a hadsereg
helyzet.
A karrier.
Ott nem a hadsereg a karrier. Tényleg az, hogy gondolom én katonának, aki izgalmat lát abba, hogy Afganisztánban hasahat a porba, és lövöldözhet, és nem tudom, rossz kajákat kell ennie, és napi 12-14 órát kell talpon lennie 6 hónapon keresztül. Tehát ez tényleg oda, gondolom, csak azok mennek el. És itt kezdődnek a spórolási dolgok.
Szíria. Legutóbb izraeli légicsapásokról jöttek hírek a szíriai kavalkádból. Azt lehet tudni, hogy most 2017 márciusában ki áll győzelemre, és kivel szemben Szíriában?
Talán túl bátor lenne, ha ezt én így megválaszolnám, de mindjárt teszek rá kísérletet. Az izraeli légicsapásról ugye csak annyit, hogy Izrael elég régóta mindig bejelentés elmondja, hogy ő csak akkor avatkozik be ebbe a konfliktusba, hogyha azt látja, hogy Szíriából Libanonba mennek fegyverek. Tehát ez a légicsapás is arról szólt, hogy észlelte, hogy valamilyen konvoj elindult fegyvereket szállítani a Hezbollahnak Libanonba, és ezért avatkozott be, és ezért lőtt rá a szíriai légierő. Tehát Izrael egyébként másképp nem nagyon avatkozik be. Az én olvasatomban a szíriai polgárháborúban jelenleg az Assad rezsim áll nyerésre. Nem azt mondom, hogy meg is fogja nyerni, de az ő pozíciói erősödtek az elmúlt két évben, azáltal, hogy Oroszország és Irán beavatkozott mellette, konkrétan légierővel, önkéntesekkel. Korábban is volt iráni kiképzőknek a jelenléte, korábban is jelen volt a Hezbollah támogatta katonákkal az Assad rezsimet, de mikor volt ez a nevezetes orosz beavatkozás 2015. augusztus végén, szeptember elején, az nem egy orosz beavatkozás volt, hanem egy orosz-iráni beavatkozás. Az orosz 50 orosz repülőgép mellé még jött minimum 10 000 iráni önkéntes, iraki, fegyveres, az irániak által vezetett afgán és pakisztáni önkéntes, tehát ott volt egy komoly élőerő. Kelet-Aleppo legyőzése, visszavétele az nem is már elsősorban a szíriai hadsereg kormányerőnek a teljesítménye volt, hanem ezeknek a milíciáknak az ereje. Tehát a teljesítménye. Azt lehet, ugye, amikor visszafoglalták Kelet-Aleppót, ha jól emlékszem, ez 2006 őszén volt, akkor volt egy kisebb ilyen, nem is vita, csak ilyen találgatás a szakértő meg a sajtó, hogy mi lesz a következő célpont. Jelenleg van egy Idlib tartomány, ami a török határ felé van, a tengerpart felé, Szíriának a nyugati részén, északon. Idlib tartomány, ez teljes egészében, mint önálló tartomány, a felkelők kezén van, a különböző iszlamista felkelők kezén van. Van délen az izraeli határnál, Jordán határnál egy terület, ami szintén a felkelők kezén van, ez a két nagyobb egybefüggő terület. Vannak kisebb zárványok a kormány által a területeken, és akkor van ettől keletre az iszlám államnak a területe, és a kurdoknak a területe. Tehát ez volt 2016 közepén végén az állapot. Azt lehet látni, hogy az Assad rezsim ezzel a külső támogatással folyamatosan számolja föl ezeket a zárványokat. Ez az Idlib tartomány, ez egyelőre érintetlen. Törökország beavatkozott északon, ugye ott ő azért, tehát kicsit talán nehéz követni így a rádió hullámhosszain keresztül, de Törökország azért avatkozott be, hogy megakadályozza a kurdokat abban, hogy az egész északi határ mentén, a török-szír határ mentén egy egybefüggő területet hozzanak létre. Azért avatkozott be, hogy félbe szakítsa ezt a projektet, úgyhogy most jelen pillanatban van a tengerparttól elindulva, van egy kurd enklávénk, aztán egy török zónánk, és aztán egy kurd enklávénk megint. És ettől délre van az iszlám államnak a hatalmas területe, nem hatalmas, mert már egyre inkább csökken, és ezt ugye idáig ezek a kurdok voltak azok, akik szorongatták az amerikai támogatásnak és beavatkozásnak köszönhetően. És szerintem hosszú távon az történik, ha nem történik egy újabb beavatkozás, de ezt elég merész kijelentés, mert az elmúlt évben mindig volt egy újabb és újabb beavatkozás. Ha nem történik több, akkor azt látjuk, hogy a végén lesz egy kormány által uralt terület, lesz egy Törökország által uralt terület, és lesz egy kurdok által uralt terület. A nagy kérdés az, hogy mikor az iszlám államot legyőzik Szíriába, és ezt nagyrészt a kurdok fogják talán megtenni, akkor ennek a területnek mi lesz a sorsa, mert a kurdoknak nem kell. Tehát ők itt az amerikai kapcsolataikba investálnak azáltal, hogy vért és emberáldozatot hoznak, hogy segítsenek az Egyesült Államoknak az iszlám állam legyőzésébe. Ezek nem kurd területek, ezek arab területek.
Jó, de kurd területeket nem azért akarnak a kurdok, hogy végül ott államuk lehessen?
Nem. A jelenlegi információink szerint ők megelégednének egy autonómiával. Ez is egy forradalmi változás lenne az elmúlt évtizedek szíriai állami berendezkedéséhez képest, hiszen ez mindig egy arab ország volt, egy arab rezsim, egy arab identitással. Hiába voltak ott kurdok, tehát ők mindig másodrangú polgárok vagy szereplők voltak. Ez egy elismerése lenne a kurd vágyaknak. Azért érdekes a dolog, mert azt lehet látni, hogy a kurdok igazából nem ellensége az Assad rezsimnek. Ha megnézzük az elmúlt években, amiket tettek, ott van Kelet-Aleppo, ahol mindig volt egy kurd negyed, ami a kurdok kezén volt. Mikor elfoglalták a kormányerők az iszlamistáktól, meg a dzsihadistáktól Kelet-Aleppót, ez a kurd negyed is érintetlen maradt. Van Kamisli város, benne a kurd területeken, az egy kurd város, van benne egy negyed, amit továbbra is az Assad erőknek a kezén van, a reptér, meg az úgynevezett biztonsági negyed. Tehát azt lehet látni, hogy a kurdok és az Assad rezsim között van egy jó együttműködés, egy kordiális viszony. Nem támadják egymást, nem bántják egymást, talán számítanak egymásra. Az én olvasatom az, hogy idővel talán itt két szereplősre kristályosodik ki, de ez még éveket vett igénybe, lesz egy Assad rezsim, és lesz egy kurd entitás, és majd akkor meglátjuk, hogy az Assad rezsim mit akar ezzel kezdeni, hiszen nem ő maga dönt ebbe egyedül, mert nagyon rá van kényszerítve az oroszok, meg az irániak támogatását. Miközben azt látjuk, hogy az Assad rezsim megerősödik, azt is látjuk, hogy a maga az Assad rezsimnek a belső ereje meggyengült, mert egyre több szereplő az, akinek köszönheti ezt. Hezbollah, iraki miliciák, irániak, könnyékig, Oroszországnak a légiereje, a légvédelmi támogatása, az Assad rezsimenből a hadsereg már csak egy kis szereplő, miliciák vannak, hadurak vannak, belülről felaprózódott.
Az oroszok és az amerikaiak azért a legfontosabbak ebben? Tehát velük kell...
Nem. Az oroszok fontosak, irániak ugyanilyen fontosak, szerintem az Egyesült Államok idáig másodrangú szereplő volt. Az Egyesült Államokat bármit is mondtak, ezt elismerem, hogy sok mindent mondtak, és sokan azt gondolják, hogy az Egyesült Államok az Assad rezsimnek valami félelmetes ellensége, aki a rezsim megdöntésére törekszik. Lehet, hogy ezt mondták, de én ennek nem nagyon látom nyomát. Támogattak ellenzéki csoportokat, de elég kis mértékben, és mindig, miután azok mindig átadták a fegyvereiket a dzsihadistáknak, meg a Nusrának, a helyi Al-Qaidának, akkor erről az amerikák leálltak. Ami az amerikaiakat az Obama adminisztrációt érdekelte, az az iszlám állam gyöngítése Kelet-Szíriában. Ehhez támogatták, vagy használták fel a kurdokat, de ez nem egy irányú dolog, tehát a kurdok is használják az amerikaiakat. Az, hogy a Trump adminisztráció alatt ez hogyan fog változni, azt még nem tudjuk, de azt látjuk, hogy a Trump adminisztráció felgyorsította a folyamatokat. Obama alatt az volt, az ki volt mondva, hogy 5000 kiképző Irakba, 500 kiképző Szíriába. Ez volt a limit. Mióta Trump elnök lett, azóta elkezdték növelni, már beküldtek másik 500 katonát Szíriába, még másik 1000 amerikai katonának a beküldéséről van szó. Tehát a Trump adminisztráció fel akarja gyorsítani az iszlám állam megdöntését, hogy utána mit akarnak Szíriában, azt nem tudjuk, de gyanítom, hogy nem akarnak ott maradni. Tehát ők vagy odaadják a kurdoknak, vagy odaadják az Assad rezsimnek, akár még, és igen, ez azt jelenti, hogy itt az oroszokon keresztül lehet, hogy egy ilyen nagy megegyezés történhet. Azt láttuk most a legutóbbi események során, hogy miután a törökök megfenyegették a kurdokat, hogy egy várost elfoglalnak tőlük, és megkezdődtek az első csatározások, ez március 2-3 környékén volt, az amerikaiak is, meg az oroszok is katonákat küldtek ebbe a városnak a határára, hogy odálljanak a törökök meg a kurdok közé. Tehát amerikai, azt mondják a hírek, hogy amerikai és orosz katonák, ha nem is együtt, de egy helyen azért járőröztek lefelé, hogy a törökök nehogy meginduljanak a kurdok ellen. Az amerikai vezérkari főnök, az orosz vezérkari főnök és a török vezérkari főnök azért találkozott ezután az incidens után, hogy kivasalják ezeket az egyetemértéseket. Ugyanis a törökök szeretnék, ugye, hogy a kurdok ne erősödjenek, viszont ha a kurdoknak a törökökkel kell háborúzni, akkor nem érnek rá Rakkát, az iszlám állam fővárosát elfoglalni. Tehát az amerikaiak és az oroszok is azt mondták a törököknek, hogy álljatok meg, itt most nem támadjátok meg a kurdokat, mert most a kurdoknak más a feladata. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy ennek mi lesz a vége.
Wagner Péter, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezetőkutatója, a Károli Gáspár Egyetem adjunktusa volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.